Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az év utolsó adásában visszatekintünk 2018 legizgalmasabb vagy legkülönlegesebb felfedezéseire. Műsorunk első felében az űrbe látogatunk, a hírek után pedig a DNS szerkesztés és a rákkutatás idei újdonságairól hallhatnak összeállítást. A NASA például elindította a TESS nevű exobolygókereső szondáját. A műhold a Kepler űrtárcső utódjaként szolgál majd, amely több mint 2000 exobolygó felfedezésével gazdagította tudásunkat, mondta el az Inforádióban Szabó Róbert űrkutató, csillagász.
Egy olyan misszióra is szükség van, ami szinte az egész égboltot lefedi, és a legközelebbi exobolygó rendszereket is meg fogja találni, a legfényesebb csillagok körül keringő bolygókat, mert ezek azok, amiket aztán később nagyon alaposan meg tudunk vizsgálni, a későbbi fejlett műszerekkel, az éppen épülő földi óriás távcsövekkel, akár 40 méteres átmérőjű távcsővel, vagy pedig a későbbi űrtávcsövekkel, például a Hubble űrteleszkópnak az utódjával, amit éppen elhalasztottak, de 2020 körül indulni fog, és azt várjuk, hogy olyan sikeres lesz, mint a Hubble űrtávcső, ami több mint 20 éve működik már. Tehát egy olyan viszonylag kisméretű űrtávcsövet kell elképzelni, valójában igazából 4 darab kisebb kamerából áll, ami az égbolt nagy részét lefedi, és egy év alatt a déli égboltot, utána pedig az északi égboltot fogja lefedni. Körülbelül egy hónapig fog egy-egy területet monitorozni, és ez alatt a csillagoknak a fényességét fogja mérni, mert olyan bolygókat keres ezek közül a távoli csillagok körül, amik elhaladnak a csillaguk korongja előtt, és ezáltal egy nagyon kicsi fényesség csökkenést okoznak a csillagban, tehát nagyon pontos fényességmérésre van szükség. Már a korábbi előd a Kepler is ezt tette, és a TESS is, ez az exobolygókereső kisméretű űrtávcső is ezt fogja tenni, és azt várjuk, hogy felfedezzük a legérdekesebb exobolygókat itt a környezetünkben.
Minden eddigi földi űreszköznél közelebb került a naphoz a NASA Parker űrszondája. Erről Almár Iván űrkutató, csillagász beszélt.
November 5-én hétfőn volt a legközelebb a naphoz. Ez a távolság 24 millió kilométer volt. Ez elég nagynak tűnik, de hát a nap 150 millió kilométeres távolságához képest mégiscsak kis távolság, és a vizsgálatának a fő célja az a nap koronának, a nap legkülső részének elemzése közelről, mert sok minden rejtélyes van a nap korona körül, annak magas hőmérséklete, azok a koronalyukak, amelyekből időnként anyagáramlások törnek ki. Ezek fontos vizsgálati témák a fizikusok számára. Most először van lehetőség arra, hogy ezeket igazán közelről vizsgálják meg.
Eközben szondát küldött a Merkurhoz az Európai űrügynökség és a Japán űrkutatási hivatal. A küldetés magyar vonatkozásairól a műholdon dolgozó egyik magyar tudós, Szalai Sándor professzor, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa mesélt az Inforádióban.
A Wigner Kutatóintézet a MMO szondának 11 műszerek közül a Serena nevű műszeregyüttes érzékelőnek az egyik műszerében vett részt. Az a gyakorlat a nemzetközi együttműködésekben, hogy bizonyos specializálódások kialakulnak, és hát azon a területen a műszer létrehozására meghívják az adott intézményt vagy kutatótársaságot. A Serena műszeregyüttes a felszíni vizsgálatot végzi, 4 érzékelője van, az egyik érzékelője egy ion tömegspektrométer, amely tulajdonképpen fényképezőgépként működik a töltött részecskék számára, és a felszíni ionizációs folyamatok láncolatát fogja kutatni. Ennek az a neve, hogy planetári ion kamera, PICAM nevű műszer. Ennek a műszernek a vezető kutatója az ausztriai Gráci Kutatóintézet, és a Wigner Intézet készített ennek a műszernek egy speciális tápfeszültséget biztosító rendszer, amelyik elég bonyolult volt. A Merkur látogatásánál az is problémát jelent, hogy közel van a naphoz, és a napsugárzás hőhatása bizony elég nehéz mérnöki problémákat eredményez. Mert az egyik oldalon, ahol süti a nap, ott akár 450 fokot is elérhet a hőmérséklet, amikor árnyékban van, akkor mínusz 170 fok körüli hőmérséklet alakul ki. Tehát itt erős hőmérsékletváltozási tartományban kell megoldani az elektronikák működését. A SGF-KFT pedig az űrszonda szimulátorát hozta létre, amely lehetővé teszi, hogy mielőtt még összeszerelnék az űrszondával, működését tesztelni lehessen, tehát olyan elektromos jeleket szolgáltat, parancsokat küld, fogadja a mérések eredményeit és megjeleníti, hogy ez egy használható, jó működőképes eszköz. A Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig a másik szondára, amelyiket a japánok, a JAXA űrügynökség tervez, abban készített egy plazma hullámmérő rendszerhez fedélzeti szoftver részt.
A kínai űrügynökség a hold sötét oldalát vette célba. A misszióról Keresztúri Ákos, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa mesélt.
A Földről láthatatlan, néha napsütötte, néha sötétben lévő túloldalon fog landolni, méghozzá január elején ez az űreszköz. Igazából itt az a fő nehézség, azért nem landoltott soha korábban semmilyen űreszköz, mivel a Földről nem lehet vele közvetlenül rádiókapcsolatot teremteni. Tehát ha ott van egy űrszonda, annak bármiféle jelét csak úgy lehetne a Földről érzékelni, hogyha valahol egy köztesen egy átjátszó állomás ezt közvetíti. Most ezt megcsinálták a kínaiak, már májusban indult egy ilyen átjátszó műhold az egyik úgynevezett Lagrange pontba a hold környékére, amelyik ott fogja továbbítani a Föld fele, meg a Földről továbbítani majd az űrszonda fele az adatokat, ha az január közepén leszáll. A hold túloldala egy viszonylag érdekes terület, nem csak azért, mert nem ismerjük, hanem azért, mert a hold túloldalán van a hold felszínének a legnagyobb becsapódásos krátere, az úgynevezett Déli Pólus Aitken medence, ami egy óriási kráter, ami a hold túloldalának a harmadát letakarja, rettenetesen idős kráter, ez a legidősebb és legnagyobb kráter a holdon, ami itt fontos, hogy ez a kráter elég mély ahhoz, hogy a hold belsejéből kiemelkedő anyagokat tudjanak elemezni a területén, tehát azért száll le ott a szonda, mert mindenféle fúrás nélkül ott tud a hold belsejéből, legnagyobb mélységből származó anyagot vizsgálni a felszínen.
És miközben a kínaiak a holdat vizsgálják, a NASA OSIRIS-REx űrszondája vizet, illetve vízből is álló kőzeteket azonosította Bennu nevű aszteroidán, tette hozzá Keresztúri Ákos.
A víz kifejezés egy kicsit félrevezető, mert magyar nyelven ugye cseppfolyós halmazállapotú folyékony vizet értünk ez alatt. Itt igazából arról van szó, hogy víztartalmú ásványokat azonosítottak a színképelemzési vizsgálatok alapján. Nagy valószínűséggel agyagásványok, vagy fillosszilikátok, amelyek különböző egyszerű ásványok vizes közegben történő elmállásával keletkeznek a leggyakrabban. A legtöbben azt feltételezik, hogy feltehetőleg ezek a víztartalmú ásványok nem most keletkeztek, hanem még akkor korábban jöttek létre, amikor ez az égitest is egy nagyobb őskisbolygónak a részét alkotta. Maga a Bennu ez 500 méter átmérő apró égitest, úgynevezett kozmikus kőrakás szerkezetű. Tehát különböző sziklákból összehordott sziklakupac hasonlít. Feltehetőleg korábban egy nagyobb égitestnek a része volt, ebben a nagyobb égitestben létezett talán olyan környezet, amiben vizes mállás indulhatott meg, itt is nagyon sok a kérdőjel, és feltehetőleg amikor az égitest széttört, onnan származott a Bennu, illetve ennek a darabjai, amiből talán később újra összeállt ez a kisbolygó. Olyan szempontból fontos ennek a kisbolygónak, meg a többi kisbolygónak az összetétele, hogy ma úgy néz ki, hogy a Földre miután kialakult, a felszínére jelentős mennyiségben záporoztak mindenféle kisbolygók és üstökös magok, és ezek hozták a földi vízkészlet nagy részét, illetve úgy néz ki a szerves anyag jelentős részét is. Ez a kettő, ugye víz és szerves anyag különböző egyéb dolgokkal együttesen kedvezett annak, hogy a Földön kialakulhatott az élet.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.